Mai alkalommal Krisztus ítéletéről fogok beszélni, és arról, hogy miről is szól az ítélet, miről szól az örök ítélet, mert igazából aki Istennel foglalkozik, szerintem mindenki gondol arra, hogy lesz majd valamikor ítélet, de hogy ez miről szól, azzal kapcsolatban nagyon sok félreértés van, és ezért szeretnék visszakapcsolódni ahhoz a témához, amiről legelőször beszéltem, hogy Istennek van egy története arról, hogy mi is a dolgoknak a valódi természete, hogyan jött, hogyan indult el az egész földi történelem, mit csinálunk itt mi, kicsoda Isten, miért jött be a bűn. És arról beszéltünk, hogy az Istennel szemben rengeteg vád van, és valójában az Isten ül a vádlottak padján. Tehát, hogyha van egyfajta vád, meg ítélet, ott annak az ítéletnek a vádlotti oldalán valójában Isten van, nem pedig az ember, ugyanis kezdetben Lucifer megkérdőjelezte Isten uralmát, ugye Isten állítása szerint egyedül Isten jó, egyedül a vele való közösségben, a tőle való függésben lehetnek a teremények is boldogok és jók. Lucifer ezzel szemben azt állította, hogy létezik alternatív jóság, Istentől függetlenül is jók és boldogak lehetnek a teremtmények. Ez volt tehát az első kiinduló probléma, és Isten ezt nem úgy oldotta meg, mint egy kínyúr, hogy eltörölte a lázadókat, hanem ő szerető családapaként megpróbálta elmagyarázni, hogy mi a valóság, hogyan működik az ő teremtése. És gyakorlatilag Istennek két dolgot kell bemutatnia, vagy elmagyaráznia, két állítást kell bizonyítania, hogyha ő ezt nem elnyomó erővel, karhatalommal akarja elintézni, akkor bizonyítania kell két dolgot. Az egyik dolog az, hogy Istentől függetlenül nem létezik jóság, csak gonoszság. És ezt egész egyszerűen úgy tudja be, hogy erre az lenne a bizonyíték, hogyha kiderül, hogy Sátán jóság eszméje az boldogtalansághoz és pusztuláshoz vezet egyéni és társadalmi szinten is. Hát ezt ki kell próbálni, meg kell nézni, hogy hová vezet. Tehát ez erre az állításra a bizonyíték. És a másik állítás, amit a legfontosabb, az, hogy a teremtmények csak akkor boldogok, ha teljesen Istentől függnek. Tehát ez, hogy egyedül Isten jó, ebből következik, hogy a teremtmények csak akkor jók és boldogok, ha teljes mértékben Istentől függnek, beleértve azokat a teremtményeket is, akik egyszer már Istentől elszakadtak, és valójában ez a meggyőző bizonyíték erre, hogyha olyan teremtmények is, akik Istentől elszakadtak már, és megtapasztalták a Sátán jóság eszméjének a gyümölcseit is, azok visszatérnek Istenhez való függésbe, és Istennel újra egyesülve újra boldogok és jók lesznek. Tehát ez a két dolog, amit Istennek be kell bizonyítania, hogy le tudja zárni ezt a konfliktust. Szeretnék néhány alapelvet leszögezni. Amikor Isten uralmáról beszélek, akkor valójában arra gondolok, hogy Isten hogyan működteti a világegyetemet, és hogyan akarta ő eredetileg működtetni, és hogyan működteti az örökké valóságon keresztül a teremtett világot, az értelmes teremtményeknek az együttélését. Hogyan működik az Isten családja, így is mondhatnám. Az egyik legfontosabb alapelv ebben, hogy Isten bennünk lakik. Ugye ezt mondja Róma 8. fejezet 9. versében, nem olvasunk fel minden igeverset, csak a lényeget, hogy Isten szelleme lakik bennetek, akiben pedig nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Tehát, hogy ez az első alapelve az Isten uralmának, hogy Krisztus szelleme benne lakik. Másrészt az Isten minden teremtményének szabad akaratot adott. 2 Korintus 3.17 azt mondja, hogy ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság. Tehát az, hogy Isten bennünk lakik, ez nem azt jelenti, hogy ő manipulál bennünket, mert szabadság van. ahol az Úrnak szelleme, ott különösen szabadság van. És ebből következik a harmadik elv, hogy az ember saját maga rendeli alá magát az Istennek, tőle való függőséget kifejezi, és ebben marad. Jézus Krisztus ezt mondta János 15.4-ben, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Tehát a teljes Istentől való függés a garanciája az örök boldogságnak és jóságnak a teremtmények számára. Erről beszél Jézus és az apostolok, hogy ezek Isten uralmának az alapelvei. Így tud működni Isten uralma egy örökké valóságon át. Isten bennünk lakik, a teremtmények szabadon, folyamatosan alárendelik magukat Istennek, és tőle függnek. Csak így tud működni. Nézzük tovább. Na most Istennek az a problémája, hogy neki egyértelmű bizonyítékot kell szolgáltatni arról, hogy ezek az uralmi elvek, ezek működnek. Ez tényleg azt produkálja, amit ő állít. Azok számára is, akik már egyszer elbuktak, és Sátán uralmának elveit kezdték el követni. És Istennek fontos az, azért fontos bizonyítékot szolgáltatnia, mert hogy számára fontos az, hogy a gyermekei meggyőződésből és kételkedés nélkül szeressék őt, nem pedig félelemből, vagy kényszerből. Mert az Isten szeretet, és a szeretet az csak szabadság és meggyőződés, vagy úgy is mondhatnám, hogy hit alapján tud működni. És a hit az pedig meggyőződésen alapul. Ugyanis a teremtmények azok nem mindentudók értelemszerűen, és számukra kézzel fogható bizonyítékokra van szükség, ismeretekre, tapasztalásokra van szükség ahhoz, hogy a hitüket, a meggyőződésüket oda tudják tenni. Isten mellé, vagy bármilyen dolog mellé. És ezt mondja János evangéliumában Jézus is, ez az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Tehát az Isten ismerete, az Istenről szerzett ismeretek és a vele való tapasztalatok azok, amik az embernek az örök életét garantálják, mert így tudja az ember a hitét ő belevetni, hogyha ismeri Istent, ha tudja, hogy milyen ő, és ezért vonzódik hozzá, szereti őt, mert megismerte őt. Ez nagyon fontos, és ez Istennek is fontos, és ő ezért akar nekünk, és az egész teremtett világnak, az el nem bukott lényeknek úgy, mint az elbukott embernek örökké valóságra szóló, kézzel fogható bizonyítékokat adni, hogy ténylegesen megismerjük őt. Ugye ezt most nem idéztem, de azt mondja, hogy az Isten az egyház által mutatja meg az ő sokféle bölcsességét. Tehát az Istennek van egy ilyen igénye, hogy kijelentse magát, hogy megismerjék őt a teremtmények. Térjünk rá arra, hogy miről szól az örök ítélet. Az ítélet valójában az a procedúra, ami az Isten problémájára megoldást hoz. Ugye az Isten problémája az, hogy hogyan tudja ezt a bizonyítékot bemutatni. Az ítélet az a folyamat, ahol az Isten bemutatja a bizonyítékokat, és Ézsaiás 5-6 szerint az Isten szentnek bizonyul igazságban, amikor ítél. Tehát az Isten bizonyul szentnek. Tehát az Istennel kapcsolatosak ezek a bizonyítékok, és valójában ennek a kozmikus konfliktusnak a kérdéseire adnak választ. Erről szól az egész ítélet. Szeretném leszögezni azt, hogy miről nem szól. Az ítélet nem arról szól, hogy ki jó és ki rossz. Ugyanis erre a kérdésre nagyon egyszerű a válasz, Isten nélkül mindenki rossz. Legalábbis Isten állítása szerint. Ez a helyzet. Tehát az ítéletben nem ez a fő kérdés. Hát, ahogy beszéltünk már erről, Isten nem egy teráriumot hozott létre, hogy ő majd kiválogassa, hogy ki jó, meg ki rossz. Egészen másról szól a dolog, mégpedig arról, hogy az Isten kormányzati elve, vagy az Isten uralma, az működik-e? Ugyanis Lucifer vágyai pontosan ezt kérdőjelezték meg. Tehát az ítélet valójában Isten kormányzati elveiről szól. Szeretném még egyszer felvázolni, és most egy picit más megközelítésből, Isten kormányzatát. Tehát egyrészt beszéltünk arról a három alapelvről, ami az örökké valóságban az Isten uralmát jellemzi, de a gyakorlatban Isten a fia által kormányoz. Ugye azt mondja Jézusról, Efézus 1.21-22, hogy ő felül van minden fejedelemségen, és Isten mindent az ő lába alá vetett. Miért? Miért által a kormány az Isten? Ezt is megmondja Zsidókhoz írt levél első fejezet negyedik. Hát az egész Zsidókhoz írt első fejezet erről szól, de most csak néhány verset olvasok. Negyedik versben azt mondja, hogy annyival feljebb van az angyaloknál, amennyivel náluk különb nevet örökölt. Tehát Krisztus ő egyszülött fiú, és ezért neki örökség gyanánt adatott egy különlegesebb természet. Egy különlegesebb név. És azt mondja, hogy ez a természet egyrészt 8.-9. vers Istennek nevezi őt, isteni természetű lénynek nevezi őt, és azt mondja róla, hogy szeretted az igazságot, és ezért kent fel téged Isten, a te Istened, az örömolajával társait fölé. Tehát magyarul Jézus Krisztus, ő isteni természetű, és ezért ő is önmagában jó, ugyanúgy, mint maga Isten. És ezért be tudja mutatni azt, hogy milyen az Isten. Milyen az Istennek a jósága. És Isten őt tette mindeneknek a fejévé, mindent alávetett, és minden uralmat neki adott, hogy ő mutassa be Istennek a kormányzatát. Hogy hogyan működik Isten kormányzata. Ez olyan, mint egy cégvezető igazgató körülbelül. A tulajdonos megbízza őt, hogy ő legyen, ő a fiam, ő legyen a cégvezető igazgató. Mert ő pontosan tudja képviselni a cégnek az érdekeit, most nagyon leegyszerűsítve. És az, hogy ő hogyan uralkodik, hogyan fejti ki a kormányzatát most ezen a világon, ez az a folyamat, amiről az előző alkalommal beszéltünk, a megtérés, a vízkeresztség és végül a szellemkeresztsége, aminek az eredménye az, hogy aki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Tehát valójában az elbukott ember Krisztus életével egyesülve válik jóvá. Kerül Isten kormányzata alá. Na most ezt kell valahogyan megmutatni, hogy ez most hogy működik akkor a gyakorlatban. Ugyanis az ítélet az Krisztus uralmának a gyümölcseit vizsgálja. Ezért beszélünk Krisztus ítéletéről, mert Isten őt bízta meg azzal, hogy a kormányzatát vezesse. Tehát amikor Krisztus ítéletéről beszélünk, akkor a Krisztus uralmának a gyümölcseit vizsgáljuk. Vajon a Krisztus által vezetett kormányzat, isteni kormányzat, az működik-e? Hozza-e a gyümölcsöt, az eredményt? Ez az ítéletnek a fő kérdése, és ezzel kapcsolatban vannak tárgyi bizonyítékok. Minden ítéletben, minden bírósági tárgyaláson fel kell mutatni tárgyi bizonyítékokat. És az isteni ítéletben is vannak kézzel fogható, mindenki számára hozzáférhető tárgyi bizonyítékok, tudnélik az emberek élete, szavak, tettek, megnyilvánulások, hogy a Biblia leírja, Máté 12.36-ban Jézus azt mondja, hogy a beszédedből ítélnek majd igaznak, és a beszédedből marasztalnak el téged. Prédikátor 12.14 azt mondja, hogy Isten minden cselekedetet megítél, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz az. Tehát az ítéletben minden tett, minden szó, minden megnyilvánulás előkerül, mint bizonyíték. Ezek a bizonyítékok kézzelfoghatóak, ellenőrizhetőek mindenki számára. Mert az, hogy mit gondoltál, vagy mit éreztél, vagy milyen indítatásod volt, ezt nem látja senki. Ezt csak te tudod. De az, hogy mit mondtál, vagy mit tettél, ez ellenőrizhető, ez bizonyíték. Mert a bizonyítékok azok nem rólunk szólnak, azok Istenről szólnak, azok a kozmikus konfliktusnak a kérdésére válaszolnak. A bizonyítékok forrása, ez is nagyon fontos, hogy Krisztus uralma mellett csak olyan bizonyítékokat lehet számításba venni, amik olyan emberektől származnak, akik állításuk szerint legalábbis Krisztus uralma alá tartoztak. Tehát akik soha nem akartak Krisztus uralma alá tartozni, azok nem tudnak bizonyítékot szolgáltatni Krisztus uralma mellett, nem igaz? Tehát, hogyha én téged megkérdezlek, hogy meséljél már nekem, Léci, arra, hogy milyen Zimbabvéban az élet, akkor valószínűleg egy mukkot nem tudnál mondani róla, nem csak, hogy nem azért, mert nem jártál ott, de még csak nem is hallottál róla, nem tanultál róla, gőzöd nincs róla. Tehát ezért mondom, hogy bizonyítékot szolgáltatni csak azok tudnak, akik Krisztus uralma alatt vannak. Ezért mondja Péter első levele, 4. fejezet, 17. verse, hogy az ítélet az Isten háza népén kezdődik. Mert hogy ez a lényeg, hogy az Isten háza népén az Isten uralma legyen kipróbálva. Onnan kell a bizonyítékokat összegyűjteni először, a többi ember élete alapján legfeljebb a sátán uralmát lehet értékelni valahogy. Ilyen értelemben nyilván minden emberi élete bizonyítékként fog szolgálni, de külön kell választani ezeket a bizonyítékokat. A bizonyítékok egyik csoportja az Krisztus uralma kapcsán van értékelve, a bizonyítékok másik csoportja pedig sátán uralma kapcsán van értékelve. Mi a helyzet a történelemmel? Szeretnék visszatérni erre a nagy kérdésre, hogy az elején sok kérdés felmerült, hogy miért van ennyi rossz dolog, miért enged meg Isten ezt meg azt. És valójában, hogyha az ítélet szempontjából közelítjük meg a történelmet, akkor minden világossá válik. Ugyanis eleve a föld teremtésének az volt a célja, hogy Isten igazolni tudja az ő állítását, hogy azt a vádat cáfolja, amit Lucifer kezdetben felvetett az Isten kormányzatával kapcsolatban, és ezért ilyen értelemben az ítélet bizonyítékai a teremtés óta folyamatosan gyűlnek. Mert az egész föld az ítéletről szól, a bizonyítási folyamatról szól. De, hogyha itt egy tisztességes eljárásról van szó, és Isten igaz bíró, egy igaz bíró az nem manipulálhatja a bizonyítékokat, nem igaz? Tehát egy igaz bíró az nem mondhatja azt, hogy na jól van, őt nem hallgatom meg, mert ő nem olyan dolgokat fog mondani, ami nekem kedvez. Nem igaz? Tehát egy igaz bíró az minden tanút meghallgat, akinek van mondani valója az ügyhöz. És jelen esetben minden egyes embernek van mondani valója az ügyhöz. Mert ennek a konfliktusnak valamelyik oldalán részt vesz. Tehát az Isten nem manipulálhatja a bizonyítékokat, és ezért nem avatkozhat bele sátán bizonyítékaiba. Mert sátánnak is lehetőséget adott arra, és lehetőséget ad mind a mai napig, hogy bemutassa azt, hogy hová vezetnek az ő elvei, hogy mi az ő uralmának az eredménye. Erről beszél Efézus 2. második versében, azt mondja, hogy jártatok egykor e világnak megfelelően a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint. Tehát magyarul egy olyan szellemnek, vagyis sátánnak az uralma alatt voltatok, amely most az engedetlenség fejében munkálkodik. És azt mondja, hogy ez az állapot, 12. versben azt mondja, hogy ez Isten nélkül valók voltatok. Tehát van a sátán uralma, megvan az Isten uralma, ez két teljesen különböző kategória. És Sátán az ő uralmát ugye az engedetlenség fiaiban mutatja meg. És Róma levélben beszél Pál arról, hogy mi ennek az eredménye. Itt az Isten haragjáról beszél Pál, Róma levél első fejezetében, de valójában, ahogy látni fogjuk, az Istennek az a haragja, hogy nem szól bele abba, hogy Sátán kifejtse az ő uralmát. Hagyja, hogy a dolgok a természetes következményeik szerint kibontakozzanak. Figyeljük meg, hogy mit mond. 18. versben azt mondja, Isten haragja a mennyből megnyilvánul az emberek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. És azt mondja, 24. versben, tehát ez az Isten haragja, Isten azért szívük vágya szerinti tisztátalanságra adta őket, hogy egymás testét megbecsenítsék. Nem olvasom fel az egészet, itt sok bűnt felsorol Pál a bálványimádástól kezdve a homoszexualitáson át mindenféle bűnt felsorol, és azt mondja, hogy Isten a szívük vágya szerinti tisztátalanságra adta őket. Tehát az Isten csinálta akkor, hogy bűnözzenek? Hát a szívük vágya szerinti, úgy is lehetne fordítani ezt, hogy kiszolgáltatta őket a saját vágyaiknak. Amikor ez olyan, mint amikor a gyerek bele akar nyúlni a konnektorba, és te tudod, hogy meg fog tőle halni, de azt mondod, hogy jó van, csináljad, nyúljál bele, haljál meg, kész. Hát ez nagyon gonosz dolognak tűnik, de ez az Isten haragja, amikor nem ütök a kezedre, mert rosszat csinálsz. Most, hogyha a gyerek példánál maradunk. Tehát nem akar, ugye azért volt egy ilyen, hogy az igazságot feltartóztassák, 28. versben azt mondja, hogy mivel nem méltatták Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, ezért Isten méltatlan gondolkozásra adta őket, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Tehát az ember azt mondja, hogy én Istennel nem akarok semmit, nincs hozzá közöm, és az Isten azt mondja, hogy jó, oké, így döntöttél, akkor nincs közünk egymáshoz, akkor csináld azt, amit akarsz. Tehát más szóval Isten megengedi azt, hogy Sátán uralmának alapelvei tudnik, hogy én jó vagyok, én tudom, hogy mi nekem a jó, én azt csinálok, amit akarok. Ez Sátán uralmának az alapelve. Az Isten megengedi, hogy az ember ezt bemutassa, megélje. Nem szól rá, nem szól bele, nem avatkozik közbe. Isten olyankor avatkozik közbe az emberi történelembe, vagy egyes emberek életébe, amikor a saját uralma ütközik Sátán uralmával. Hogyan lehet lezárni az ítéletet? Mert hogy ez az ítélet, ezek az ítéletnek a folyamata a bizonyítékok gyűjtésével együtt, mert gyakorlatilag 6000 éve folyik. Valahol csak vége lesz, nem? Az a helyzet, hogy azért tart még a földi történelem, azért nem lehetett eddig lezárni az ítéletet, mert még nem állt elő meggyőző bizonyíték. Tehát az Isten oldalán még nem állt elő meggyőző bizonyíték. Róma levél 8. fejezet beszél erről, azt mondja 8. fejezet 19. versében, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. És Jézus elmondta, hogy milyenek az Isten fiai, pont olyan, mint ő. Azt mondja János 8.29-ben, én mindenkor azokat cselekszem, amik neki kedvesek. Ugye ez, hogy Jézus Krisztusban benne élt Isten, Jézus Krisztus szabad volt, Jézus Krisztus, ő alárendelte magát Isten akaratának. Tőle függött. Tehát Jézus, ő megtestesítette Isten kormányzatának az alapelveit, és azt mondja János 14-ben, hogy aki hisz bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek. Tehát magyarul Jézus azt mondja, hogy ez a bizonyíték, ami az ő életében Isten királysága, Isten országa mellett tanúskodott, ez a bizonyíték, hogy ő azokat tette, amiket az Atya akart, ez majd az ő benne hívőkben fog folytatódni. És valójában így lehet lezárni az ítéletet, hogyha Isten fiai megjelennek, hogyha olyan emberek, akik ugyanazt az életet élik, mint Jézus Krisztus, Isten kormányzatát, Isten jellemét ugyanúgy bemutatják, mint Jézus Krisztus, akkor le lehet majd zárni az ítéletet. Egy nagyon megdöbbentő képsort olvashatunk Dániel könyve 7. fejezetében az ítéletről. Az Isten ugyanis előre kijelentette proféciákban, hogy az ítélet végül le fog zárulni, és ezt most felolvasom nektek, sajnos már nem tudom kivetíteni, de próbáljuk meg követni. Dániel könyve 7. fejezet 9-10. Versében ezt mondja: ahogy néztem, trónokat helyeztek el, és az öregkorú leült. Ruhája hófehér volt, és a fején a haja olyan volt, mint a tiszta gyapjú. Trónja tüzes láng volt, és annak kerekei olyanok voltak, mint az égő tűz. Tűz folyam folyt, és jött ki a színe elől. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Összeült a törvénykezés, és könyveket nyitottak ki. Tehát eljön a történelemben egy pillanat, amikor az összegyűlt bizonyítékokat elkezdik megvizsgálni. Kinyitják a könyveket, még zajlik egyébként a történelem, hogyha Dániel 7. fejezetét olvassuk, akkor azt látjuk, hogy ez folyamatban van. Folyamatban van még a földi hatalmaknak az uralma. De már elkezdődik a mennyben az ítéletnek egy vizsgálati szakasza, amikor megvizsgálják ezeket a bizonyítékokat, és lesz ennek a vizsgálatnak egy eredménye. És az eredmény a 13. verstől olvasom, Dániel 7. fejezet 13.-14. verse. Láttam az éjszakai látomásban, hogy íme az ég felhőin jött valaki, olyan, mint egy emberfia. Az öregkorúhoz ment, és eléje vitték őt. És hatalom, dicsőség és uralom adatott neki, hogy minden nép, nemzet és nyelv őt tisztelje. Hatalma örökkévaló hatalom, amely nem szűnik meg, és királysága sem pusztul el. Tehát az Isten előre kijelentette, hogy a mennyei ítéletnek, ami egy nagyon alapos vizsgálattal fog lefolyni, ennek az eredménye az az ember fiának, vagyis Jézus Krisztusnak az uralmának a megerősítése lesz. Vagy más szóval, a bizonyítékok, a megvizsgált bizonyítékok Krisztus uralma mellett fognak tanúskodni, és ezért Krisztus örökkévaló uralmat fog kapni. Mert erről tesz tanúságot ez a kijelentés, hogy hatalma örökkévaló hatalom. És hatalom, dicsőség és uralom adatott neki. Tehát az, amit az ítélet kimond, az az, hogy Jézus Krisztus uralma az működik, és alkalmas arra, hogy egy örökké valóságon át biztosítsa a teremtmények boldogságát. És ezt pedig a könyvek alapján fogják kimondani, tehát kőkemény bizonyítékok fognak mögötte állni. Kérdés az, hogy mi lesz ez a végső bizonyíték? Mert hogy ez a bizonyíték, ez elő fog állni, különben Jézus Krisztus nem kaphatna örök uralmat. Hát, ehhez van szüksége Istennek miránk, emberekre, hogy ezt a bizonyítékot, ezt előállítsa. És valójában számunkra ez az ítélet kihívása, nem az, hogy most üdvözülünk-e vagy nem. Szeretnék egy másik érdekes szakaszt felolvasni, Korintus első levél 11. versétől 15. versig. Első Korintus levél, 3. fejezet, igen, elnézést, nem mondtam, első Korintus levél, 3. fejezet, 11-től 15. versében ezt mondja Pál: mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, pozdorját épít erre az alapra, mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, mert az a nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek milyen a munkája, azt a tűz teszi próbára. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat kap. Ha valakinek a munkája megég, kárt val, ő maga azonban megmenekül, de úgy, mint aki tűzön ment át. Ez egy nagyon érdekes kijelentés, mert azt mondja Pál, hogy itt keresztényekről beszél, az alap Jézus Krisztus. A keresztények azok, akik Jézus Krisztusra építenek, akik Jézus Krisztus uralma alatt vannak, és az, amit építenek, az ő életük. És azt mondja Pál apostol, hogy van, aki szénát, szalmát, pozdorját épít erre az alapra, és ez meg fog égni, amikor Jézus Krisztus eljön. De azt mondja, és ezt úgy is lehet érteni, lehet, hogy valaki úgy érti, hogy ez az ember ez el fog veszni. De Pál azt mondja, hogy ő maga megmenekül. De úgy, mint aki tűzön ment át, a munkája pedig megég és kárt val. Hát lehet azt mondani, hogy bejutottam a mennybe, lehet, hogy utolsóként, lehet, hogy csak egy takarító leszek ott az Arany utcákon, de hát kit érdekel, a mennybe jutottam, hát milyen kár ért akkor? A kár az, hogy nem tudtál Isten mellett tanúskodni. Mert az ítélet nem rólad szól. Az ítélet Krisztusról szól. Krisztus uralmáról szól az ítélet. Tehát valójában lehet, hogy az üdvösséget nem a cselekedeteink alapján kapjuk. De a cselekedeteink, az életünk hozzájárulhat ahhoz, hogy végre lezárulhasson ez a mennyei ítélet. És valójában rajtunk múlik. Tudjuk siettetni azt a napot. Péter apostol második levelében, 3. fejezet, 11-12. Verse ezt mondja. Mivel hogy azért mindenek felbomlanak, milyennek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben, akik várjátok és siettetnétek az Isten napjának eljövetelét, amikor az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Nem azért kell szentnek, vagy szent életben és kegyességben lenni, hogy üdvözüljünk. Mert ott volt egy kereszten függő bűnöző, aki milyen szent életet meg kegyességet produkált, és üdvözülni fog. De akik siettetni és várni akarják azt a napot, hogy Jézus Krisztus végre visszajöhessen erre a földre, és elkezdődhessen ez az örök béke ország, az az örökké valóság, azoknak viszont be kell mutatniuk Krisztus uralmát, mert a bizonyíték nélkül nem tudja Isten lezárni ezt a történelmet. Lehet sokféle jelre mutatni, háborúkra, mit csinál Amerika, mit csinál Izrael, mit csinál Kína, mit csinál a katolikus egyház, sok mindent lehet elmondani, meg mit csinálnak a háttérhatalmak, meg ez, meg az. Sok mindent el lehet mondani, és elmerülni ezekben a részletekben, de az Isten nem azért nem tudja lezárni a földi történelmet, mert ezek a hatalmak még nem elég gonoszak, hanem azért, mert a Krisztus uralma mellett még nem tanúskodtak hitelesen emberek. Még nem állt elő az a hiteles bizonyíték, és ezért kozmikus jelentősége van annak, hogy hogyan élünk, hogy a bennünk lakozó Krisztus élete, ami egy isteni jóság, az teljes mértékben megnyilvánulhat-e belőlünk, vagy pedig néha még mindig Sátán elveit követve Istentől függetlenül cselekszünk. Ugyanis lehet, és Pál apostol a Korintus levélben elég sokat beszél erről, lehet, hogy valakiben Isten benne lakik. Isten szellemének a templomba, de mégis testi életet él. Ugyanis az Isten elve az, ugye a második elve az a szabadság. Tehát az Isten nem fogja helyetted élni az isteni életet, a te akaratodat megkerülve. Nem fogja a te akaratodat megkerülni. Nem fogja helyetted alávetni magát önmagának. Mert azzal elvenni a szabadságodat. Az Isten uralma nem így működik. Szeretném megerősíteni azt, hogy az ítélet nem rólunk szól. Hogyha hibázunk, az Isten nem megy át szerető édesapából trafipaxos rendőrbe, aki arra vár, hogy mikor tud már fülön csípni, hogy már megint elkövettél valami hibát. Jézus azt mondja János 5. fejezet 24. versében, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van és nem jut ítéletre, hanem már átment a halálból az életre. Tehát az Isten nem vonja vissza az ajándékait, nem olyan könnyű ám elveszni annak, aki egyszer már megismerte, megszerette az Urat, ragaszkodik hozzá, és néha elkövet egy-egy hibát, nem olyan könnyű elveszni. A keresztények az ítéletben nem vádlottak, hanem tanúk. És valójában ez egy sokkal, de sokkal nagyobb felelősség. Mert ez nem rólunk szól, ez Krisztusról szól. És aki valóban szereti Jézus Krisztust, hogyha te szeretsz valakit, és azt a valakit azt bántják, mondjuk gyereked van, vagy férjed, vagy feleséged van, és bántják azt a valakit, akit te szeretsz, az rosszul esik neked. Nem igaz? Tehát valójában az ítélet az Krisztusról szól, és ez sokkal nagyobb felelősséget ad számunkra, hogy mi hogyan tanúskodunk Krisztus mellett. Mert Jézus azt mondta az ő tanítványainak, Apostolok cselekedetei 1. fejezet 8. versében, amikor elbúcsúzott tőlük, hogy erőt kaptok, amikor a Szent Szellem eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában és a föld legvégső határáig. Lehet, hogy a tanítványok nem jutottak el a föld legvégső határáig, de most is vannak Jézus Krisztusnak tanítványa, akik viszont eljuthatnak, és ő nekik is tanúknak kell lenniük. És hogy hogyan lehetnek tanúk Jézus tanítványai, azt is megmondta János 13. fejezet, 34. 35. vers. Ezt mondja Jézus, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Tehát az Isten kormányzatának a gyümölcse, a végső gyümölcse, az az isteni szeretet. Az az isteni szeretetnek a teljessége, amivel Jézus is szeretett bennünket, amit tökéletesen bemutatott. És Jézus Krisztus ezt ígéri Máté 24.14. versében, és az Isten országának ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. És ez a bizonyság, ez az a bizonyság, amiről János evangéliumában beszélt Jézus, amit fel is olvastam, hogy arról ismeri meg mindenki. Ez a bizonyíték mindenki számára, hogy úgy szeretitek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Az Isten szeretete és az Isten szeretetének a teljes megnyilvánulása az egyházban az, ami a végső bizonyíték lesz az ítéletben, és Jézus azt mondja, hogy akkor jön el a vég, amikor ezt a bizonyságot az egész világ szemlélheti. Nem csak egy-két emberben, hanem az egész egyházban. Mindazokban, akik Krisztus uralma alá tartoznak. Úgyhogy valójában csak rajtad és rajtam áll, hogy mikor mehetünk végre haza mindnyájan. És nem azon elsősorban, hogy hány traktátot osztunk szét, meg hány előadást tartunk, meg lehet itt sorolni a különböző keresztény cselekedeteket, bármilyen tevékenységet ide lehetne sorolni, amit az egyházak vagy csoportok végeznek, hanem az Isten uralmának, az Isten jellemének a bemutatása az, a bizonyíték, amire ennek a világnak szüksége van. És az ítélet erről szól. Ez Krisztus ítélete, és ennek vagyunk mi is itt az aktív részesei, akár tudjuk, akár nem. Én bízom benne, hogy így fogunk tekinteni a hétköznapjainkra is, hogy mindaz, amit teszünk, amit szólunk, ahogy élünk, az Jézus Krisztussal kapcsolatban tanúskodik. Isten áldja meg az igét bennünk. Amen.